Köszöntek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Múlt alkalommal jól belementünk a témába, sok új információ is elhangzott, és talán érdemes egy picit egyiket, másikat megismételnünk. Emlékeztek, hogy arról beszélünk, hogyha valakinek végig nézzük az életútját, mondjuk, itt még fiatal ember, és azt gondolja, hogy menni fognak a dolgok, de azért belül már sok minden fészkel. Aztán, ahogy középkorúvá válik, akkor sikerek és csalódások egyaránt, és valahogy kezdenek a dolgok nem stimmelni. Nagypapa lesz. Tesseik. Az hogy is égnek? Hát ennyi volt. Egy lámpa, amit nem lehet bedugni. Szóval, hogy szeretnénk azoknak és azokért beszélni, és közben kisebb-nagyobb mértékben magunkra csodálkozni, hogy mi történhetett, vagy mi történik akkor, amikor van egy értetlenségünk az életre vonatkozóan, nem értjük, hogy mi miért és miért pont úgy történt velünk. Talán magunkat se értjük. Van egy általános meg nem értettség bennünk, magunkra az életre vonatkozóan, és ehhez kapcsolódó érzések, érzelmek, csalódottságok és a többi. És hogy nagy segítségünkre van a séma terápia, de itt most nem egy terápiás kurzus. Tehát nem arról az, hogy a séma terápiát ismertetjük, nem ezért beszélünk róla, hanem hogy ez egy jó alkalom arról, hogy arról beszéljünk, ami bennünket nagyon érint. Ez is nagyon fontos. És 18 alapvető olyan sémát tudunk megkülönböztetni, amelyek kora magzati kor, gyerekkor, esetleg serdülőkorban alakulnak ki negatív sémák. És a 18-ból 3-ról beszéltünk eddig. És most akkor a harmadiknak a végét is mondom, és aztán belekezdünk a negyedikbe. Ugye, volt egy olyan, hogy bizonytalanság és instabilitás séma. Ez volt az első, erről elég hosszan beszéltünk. Bizonytalanság, instabilitás, kötődési nehézség. A második volt a bizalmatlanság és abúzus, bizalmatlanság és visszaélés séma. És azután a harmadik pedig, ez az érzelmi depriváció. Na ezt a szót is most mondtam utoljára. Tehát érzelmektől fontos, érzelmektől való megfosztottság séma, és az érzelmektől való megfosztottság sémához az is hozzátartozik, hogy nem csak az együttérzés, a megértés, hanem a gondoskodás, a segítségnyújtás, a tanácsadás, a melléállás, a megerősítés, mindez ide tartozik. És akkor emlékeztek, úgy néz ki a 3 lépés, hogy ha engedem, hogy a séma gátlástalanul kifejtse a hatását, akkor olyan kapcsolatokat választok, amelyekben ténylegesen nem elégítik ki sem az érzelmi szükségleteimet, sem a gondoskodásra, együttérzésre, megerősítésre, tanácsadásra, segítésre való szükségleteim. Akkor engedtem a séma logikájának. És majd megerősödök abban, mire ideérek a nagypapa székbe, hogy hát ennyi az élet, nem sokat adott. Végig túltuk. Kis unokám, remélem neked szebb lesz. Az élet nem ilyen, hanem ő most leírt egy sémát belülről, amit sikerült végigélnie. A sémájáról nagyon sok mindent tud mondani, az életről sokkal kevesebbet. Csak ő azt gondolja, hogy ez az élet. Ugye, mert a séma logikája az, hogy a sémát igaznak tartjuk. Természetesen igaznak tartjuk, ezért a séma által képviselt világlátást is igaznak tartjuk, és van benne még egy csavar, hogy még rosszabb legyen, ez pedig az, hogy közben pedig a meglévő élet eseményeinket az életutunk során sem tudjuk megfelelően értelmezni a valóságnak megfelelően, mert a séma befolyásolja az összes életeseményünknek, ha az aktívvá válik, az értelmezését. Végül tök rosszul leszünk. És hát majd oda át. Gondoljátok, hogy a séva érintetlenül hagyja a hitünket? Nincs oda át. Oda át is csak majd egy kis ficakba leszek berúgva. Na jó. Szóval a sémák tehát megakadályozzák azt, hogy helyesen lássuk, értsük, értelmezzük azokat a helyzeteket, életeseményeket, kapcsolatokat, amelyekben életünk során benne vagyunk. Ezért nagyon könnyen bezáródik a séma logikájába egy élet. Hát ez nagyon fájdalmas. És aztán egyszer függőséggel kapcsolatos szakember a következőt mondta, tudják, végül is, amikor az emberek beszélnek az életről, semmi másról nem beszélnek, mint a függőségeikről. Láttad ezt? Hallottad? Kóstoltad? Elmentél oda? Jól esett? Megnézted? Most, hogyha ezt a séma logika alapján veszük, akkor azt lehet mondani, hogy természetesen akkor a sémáink nagyon súlyosan rányomják a bélyegüket arra, ahogy egyáltalán az életet látjuk. Oké? És így jutottunk el oda, hogy rá döbbenhettünk arra, hogy van egy második, amikor a sémát el akarom kerülni, tehát az érzelmektől való megfosztottság sémát elkerülöm, akkor a meghitt kapcsolatoktól próbálok távolságot tartani, akkor nem fog fájni, hogy nem kapok meg valamit. Berendezkedem egy szóló életre. Vagy milyen élet az? Szingli élet. Szingli életre. Berendezkedem, és azt mondja, egész jó. Önkül egész jó. Mert este nem macerál senki. És a szingli életet is meg lehet próbálni, akkor komfortosabbá tenni. Nem? Hát ha már. Végül is. Melyik állat eszik keveset viszonylag? Mondjuk a hal nem rossz, csak nem annyira kommunikatív. Megsibogatni nem lehet. Nem. Csúszik a nadrágom, én nem tudom, mitől mondani. No. Meg vagyok fosztva a rendes tápláléktől, azon így tengetem az életem. Nem hevertem ki nagy bőtöt. Na, jó. Tehát a második, amikor az érzelmi megfosztottsággal kapcsolatos, a séma részeként értelmezhető érzéseket, érzelmeket, fizikai állapotokat, köszönöm szépen, nem kérem. Nem kérem. Elegem volt, hogy mindenkibe csalódtam. Elegem volt, hogy senki nem adja meg, amire szükségem van, hogy nem találják ki, hogy nem figyelnek rám. Elegem volt, inkább akkor nem is kell senki. Majd így. Így. Ugye, és a harmadik, hogyha túl kompenzálom a sémát, akkor pedig követelőző leszek. Erről beszéltünk, és akkor itt van valami nagyon fontos még, amit hangsúlyoztunk, ez pedig az, hogy ami nagyon csavar ezen a helyzeten, hogy azt gondolnánk, hogy amikor a séma által való sérültségünknek vagy sebzettségünknek valamiféle pozitív válasza megérkezik, tehát érzelmileg elhanyagolt vagyok, de jön valaki, aki gondoskodik rólam, aki figyel rám, aki fölhív telefonon, aki rám szól, aki segítséget nyújt, aki megkérdez, hogy hogy vagyok, jól leszek tőle? Nem ez történik, hanem túl sok lesz. Hát amire tulajdonképpen szükségem lenne, és amire vágyok, vagy ami hiányzik, azt úgy élem meg, amikor éppenséggel megkapom, hogy fullasztó, hogy sok, hogy idegen, hogy terhes, hogy kéretlen, hogy undorító, és nyilván a szavaknak mind-mind külön fontos jelentése van, de nem akarom szaporítani őket. És ettől kerülünk egy csámába. És akkor a megérésem az az, hogy amíg hiányzott, sóvárogtam, de jó lenne, ha lenne egy nő, aki círogat, vagy mit csinál. Ó, édes magyar anyanyelvünk, jó, tehát círogat, csak azért círokat. Jól van, na, jó, köszönöm. És megkaptam a segítséget, köszönöm szépen. Na jó, és akkor azért rossz az élet, mert nem kapom meg. Mikor megkapom, akkor meg azért rossz az élet. Mert sok, mert terhes, mert fullasztó, és ez most egy életen keresztül így fog menni? Te most tényleg engem föl fogsz hívni napi háromszor? Ez most így tök tutira komoly? Ezt így? Még esküvő előtt vagyunk, mikor beléd szerettem, hihetetlenül jól esett a gondoskodása. Én nem is tudtam elképzelni, hogy ilyen van. Hogy egy nő rám néz, és hogy vagy? Így vagyok. Ó, igen. Te észrevetted, hogy vagyok? Ó, és hogy hogy? Hát ez már is. Hogy kapaszkodjak meg, elaléltem ettől a gondoskodástól. Tehát amikor a szerelembe esek, nagyon tetszik nekem, hihetetlenül jó, és azt mondom, rám szokott a mennyország. Egy kis darab úgy. Idővel azokban, az, ami addig annyira kívánatos volt és jó, de sok. Drágám, beszéljünk meg valamit. Ne hívogassa munkahelyen. Már annyiszor kértelek, hogy ne hívogassa munkahelyen. Tehát én csak meg akartam kérdezni, hogy vagy. De majd hazajövök és megmondom, hogy hogy vagyok. Hát nem érezne 3 órát. Hidd már el, hogy ha baj van, fölhívnak. Jó, én tudom, hogy fölhívsz, hogy ha baj van. Hát tudom, de még sose hívtál. Hát ezért persze, hogy hívogatlak téged, Lóci. Én csak úgy aggódom érted. Én csak szeretlek. Emlékszem, hogy megismerkedtünk. Milyen jó volt. És aki ebben a sémában van, mit él át ebben a pillanatban? Ha egészséges lennék, az, hogy ne sírjál már, gyere, szóval még ez is. Most nem igaz, eddig a telefon volt a baj, próbáltam tisztázni, hogy sok, most meg sír. Hát ez tényleg fullasztó. Egyszer, nem tudom, ahol között vagyok, szerintetek minden nő ilyen. Mindegyik ezt csinálja. Nem. Na, vannak. Csak mindegyik ezt, vagy nem. Nem hallom, ne. Nem. Tehát vannak még sérült emberek.
Vannak.
Ott dögözt meg, ahol vagy. Szóval, a helyzet azért faramúci, mert minthogyha nem volna középút. Tehát van az az út, ahol azt mondom, hogy hiányzik és fáj, és nem kapom meg, és mikor megkapom, akkor sok, fullasztó, terhes a szabadságomat elveszi, elviselhetetlen, nyomasztó, undorító. De nagy dolog az, hogyha rájövök arra, hogy van közép. Van. És lehet mondani, hogy te tudod, hogy nekem ez tud nagyon sok lenni. Hogy légy egy picit kevesebbet. Megadom 2 barátnőt számát. Egyet délelőtre, egyet délutánra. Na jó. Szóval, azt láttuk, és itt mondanék egy másik ívet. Úgy nevezném, nem is mondom el, inkább beszélek róla. Köszönöm. De vagy kiviláglik, várjatok csak. Emlékeztek? Na most egy újabb név. Eddig volt Virginia szatírasszonyunk. Szatírasszony, ugye, aki már a nevével is bizalmat gerjez. Jung apó. Most meg kell ismerkednünk egy hölgyel, Cerka Morénónak hívják. Nem én neveztem így. Cerka Morénó egy nagyon jó pszichodramatikus. És azt mondja, hogy nem egyszer először a klienseinknek azt kell megadni, amit kérnek. És utána tudjuk megadni nekik azt, amire szükségük van. És ismeritek azt a történetet, amit olyan gyakran szoktam idézni, mert nagyon szívbevarkoló volt számomra, amikor egy férfi tele volt a rengeteg hiányával. És mindig az elégedetlenségét fejezte ki a felesége és a gyerekei felé. Mindig az elégedetlenségét. És végül az odáig fokozódott, hogy elhagyta a feleségét és a gyerekeit. És akkor eltelt körülbelül 3/4 év, és akkor egyszer csak hallja egy társaságban, hogy azt mondja a felesége, emlékeztek erre a történetre, nem is fejezem be. Hogy azt mondja, hogy én eddig vártam rá. Jó, hát én most már nem várok rá tovább, hát látni való, hogy örökké valóságig várhatnák rá, hát köszönöm szépen, egy olyan valakit akarok, aki a társam tud lenni. És a férfi ettől megrendült, és eljött, és azt mondja, Feri, most rádöbbentem, hogy állandóan azzal voltam elfoglalva, hogy mi hiányzik, ahelyett, hogy azt tudatosítottam volna magammal, hogy mi az, amire, akire igazán szükségem van. Kettő dolog, feleségem, gyerekeim. Másra igazán nincs. És most mondom, amit elspóroltam az előbb, hogy itt lehet látni egy sajátos utat. Hiányok, vágyak, valódi, komoly, mély szükségletek. Amikor valaki a hiányai alapján él, az élet szinte elviselhetetlen. Hiszen ebben a pillanatban is rengeteg mindenünk nincs meg. Éppen nem kapjuk meg, éppen nem éljük át, éppen a hiányból végtelen tengernyi van. Mikor a hiányainkat betöltő életet igyekszünk élni, elég nagy boldogtalanságra kárhoztatjuk magunkat. Ennél egy fokkal jobb, hogy úgy nézzük, hogy na, most az mind hiányzik, rendben van, de most mire vágyom? Ha ezt a kérdést teszem föl, hogy mire vágyom, akkor rájövök, hogy egy csomó minden, ami hiányzik, arra tulajdonképpen annyira nem is vágyom. Hát tényleg hiányzik, de meg vagyok anélkül, meg anélkül. Eljutok a vágyakig, és akkor vágyakból is, hogy vannak felszínesebb vágyaim és mélyebb vágyaim. És aztán van egy harmadik lépés, amit ez a férfi nagyon jó kifejezett, azt mondja, hogy tulajdonképpen kettő az, amire igazán szükségem van. Most, hogyha elkezdünk gyógyulni, akkor nem egyszer a hiányainktól indulunk el, rengeteg hiány. Rendezetlen, boldogtalan élet. És akkor megyünk, fölismerjük, hogy tulajdonképpen mire is vágyok. Például, aki az érzelmi elszakítottság sémában él, ő bizony nagy dolog, ha fölismeri, nem csak a hiányait, hanem azt, hogy tulajdonképpen mire is vágyik. És nem szégyelli azt kimondani. Az egy nagyon nagy teljesítmény, amikor azt valaki el tudja kezdeni kimondani. És a gyógyulásnak a harmadik lépése, amikor eljutok oda, hogy és tulajdonképpen már de jó, ki tudom fejezni, hogy most ezt kérem tőled, vagy arra ne szükségem, vagy erre vágyom, vagy, de tulajdonképpen egész jól vagyok. És nem egyszer ezen a ponton, hogyha valaki elég jól van, azt tudja mondani, hogy tulajdonképpen megvan mindenem, amire szükségem van. A legmegrendítőbb nekem az, amikor elmegyek a kórházba, és ott fekszik egy beteg ember, az élet minőségének a minimuma alatt, és már semmit nem tud létrehozni, teljesíteni, produkálni, csak van. Csak van. És megkérdezem tőle, hogy Kati néni, mire van szükséged? Hozzak valamit? És Kati néni azt mondja, megvan minden. Hát köszönöm szépen, nem, úgy örülök, hogy jöttél. Ha tudsz, még gyere be. Ha azt kérdezzük Kati nénitől, mi hiányzik? Hát te jó ég. Hogy de, akkor még fog élni 100 évet. Most azt minden tudja még mondani, hogy kit, meg mit, meg hogyan hiányozott. Ilyen vágy, és végül, nem, hát kicsinyen már nincs szükségem semmire. Kicsit még ülj itt, aztán menjél, úgyis tudom, sok dolgod van. Tehát ezt az évet is érdemes jól látnunk. Hogy a gyógyulás útját leírhatjuk így is, hogy hiányok, aztán vágyak, és végül legfontosabb, ami igazán szükséges. Oké? Okay? És itt a végén nem egyszer kiderül azt, hogy tulajdonképpen nem is kell semmi. Semmi több, mint ami már van. Tulajdonképpen nincs, nem kell. Na jó, gyerünk tovább. hogyan jönnek, hogyan aktiválódnak a sémák. Így teszem fel a kérdést. Hogyan válnak aktívvá a sémáink? Négyféleképpen. Ez új anyag. Négyféleképpen. Az első, természetszerűen mindig adódnak olyan élethelyzetek, amelyek ténylegesen reálisak abból a szempontból, ahogyan a sémában látjuk az életet. Tehát például elsős voltam, ültem az osztályba, és nem mertem kimenni pisilni. Így egy szükség lett, de én nem mertem kifejezni. Nem mertem kifejezni, mert jelentkezni kell, és ki kell mondani ezt a szót, hogy ki kell menni, és mindenki tudja, hogy pisilni vagyok. Ha jól, és akkor majdnem bepisiltem. De nem, csak később. Tényleg így volt. Szóval, az életben vannak olyan helyzetek, hogy nem figyelnek a szükségleteinkre. És mi is valahogy úgy nem tudunk figyelni a saját szükségleteinkre. Ilyen élethelyzetek mindig is lesznek. Csak hogy, akinek van egy aktív sémája, mondjuk az érzelmektől megfosztottság séma, ő ezekben az élethelyzetekben elkezd nagyon mélyre zuhanni. Ha én egészséges vagyok, és ki tudom fejezni a szükségleteim, akkor jelentkezem, lehetek 5 éves, 6 hét vagy akárhány, és azt mondom, hogy ki kell mennem, és a dolog el van rendezve. De hogyha én a saját legalapvetőbb szükségleteimet sem tudom kifejezni, akkor bepisilek. Tehát a helyzet adva van, hogy 45 perc egy óra. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni. De aki jól van, nincs ilyen aktív sémája, hogy érzelmektől megfosztottság, ő, neki ez a helyzet semmi. Hát 45 perc egy órára nincs is mit beszélni. De akinek ilyen sémája van, minden óra szorongással töltheti el. Pedig az egyszerűen csak egy 45 perces óra. Ez az egyik, tehát az élet hoz helyzeteket. És ezekben a helyzetekben, akinek van ilyen jellegű aktív sémája, vagy bármelyik a 18 közül, kezdünk zuhanni. A második csoport, hogy mi magunk bele megyünk a séma által diktált logikába, tehát például olyan társat választunk, aki fügyül ránk. De miután megtanultunk hidegben élni, ezért számunkra reális egy ilyen választás. A környezetünk ingatja a fejét, hogy megy hozzá ehhez a pasihoz? Hogy képes ezt elviselni? De te simán megházasodsz vele, mert megszoktad, hogy kevésből kell élni. Ezt így megtanultad. Tehát a második, amikor te magad létrehozol ilyen helyzeteket. A harmadik, amikor kiprovokálod őket. Ez az érdekes hang, hogy visszhangzik is. Például, valamelyikőtöknek van egy érzelmektől való megfosztottság sémája. Jó aktív. És mondjuk az alkalom után egész belennülsz, hogy most oda megyek hozzá. Most. Egy életen egy halálom, megyek és mondom neki. Na most. Most, ez a halálugrás. Kifejezem, hogy szükségem van valamire. Egy életen egy halálom. Ugye akinek ez a sémája van, lehet, hogy 3 éve szeretne hozzám ide jönni, hogy Feri, tud már mondani nekem egy rendes lelki gondozót? Tudnék. De te 3 évig nem jössz ide. Hát ez normális ebben a sémában. Hogy ne lenne normális? Hát én pisilni nem mentem ki. Ahhoz képtény, 7 évesen pisilni nem mentem, 30 évesen meg nem kérek segítséget. Ez teljesen normális, nem? Na de képzeljük el, hogy te belelkesedsz. Ó, már csak ne tennéd. És belelkesedsz és lelkesültségedben, hogy talán most ez az ember végül is, hát bepisílt, ez akkor egész normális. 7 évesen bepisílt, hát akkor van előrelkes. Semény. Ez a remény és az esély együtt. Semény. És ide jössz, és elkezded mondani, te Feri, most én velem az van, hogy Feri, hogy nem is tudom, megszólíthatok téged, de lehet, hogy nem, de már most csinálom. És elkezded mondani életedben először, és kifejezed a szükségletet. Tehát milyen nagy dolog ez? Csak hogy, ugye itt vagyunk, még van 17 ember, ott áll, este 11 óra, nem tudom, nincs ám kiírva, hogy rendelés. És úgy, tehát, hogy én most úgy él, tehát, hogy nem tudunk most belemenni. Tehát hosszan semmiképpen, hát és itt van 3-11, és ki is fognak rúgni minket, hát tényleg biztos, és hogy... És milyen könnyen megtörténik az, hogy te még tovább csinálod. És meg, és csak meddig csinálod? Az elutasításig. Ez a kiprovokálása a helyzetnek. Addig csinálod, míg határozottan nem kell egy határt húznom. És azt mondod, hogy nagyon sajnálom, de ennyit tudtunk most, ennyi, hát ennyit tudtunk, na, ennyit tudtunk. Jó. Ez. Szöveg volt, csak úgy mondom nektek, rohadt szöveg az egész. Stimmel? Kiprovokálod, addig csinálod, még a gondoskodás nem kapott meg, elutasításban van része, se segítség, se tanács, se semmi, addig csinálod. Azt mondod, na igen, ilyen az élet, tudta, nem is lehet senkire se bízni. Miért csináljuk ezt? Erről már sok szó esett. Mert hazamegyek, és bár rosszul vagyok, leülök, hát egyedül élek persze, leülök, bekapcsolom a tévét, ez egy régebbi távirányító, és megnyugszom. Én azért kicsit eltévészgetek végül is. Összedobok egy meleg szenyót. Na, remélem nem ment az elem tönkre. És nem történik semmi változás, csak azt mondom, jó, ezt is levettük a napirendről. Jó, hát ennyit erről, most a segítséget kérni, hogy valaki gondoskodik, vagy együtt érez velem. Hát kezdtem neki mondani, hogy fáj. Már nem tudtam más kitalálni, hogy figyeljen rám. Elkezdtem neki, itt ennyi ember előtt már mentek, és zajba elkezdtem mondani, hogy mi történt velem. És erre elküldött. Ez a helyzet kiprovokálása. És nagyon érdekes, hogy mi történik ebben a helyzetben, két kiszolgáltatott ember van. Ugye ő meg én. Én azért, mert ebben a helyzetben úgy nagyjából sejtem, hogy mi fog lejátszódni, hogy mi fog történni, és az fog történni. És győz a sémád. Hurrá! Akkor be lehet húzni egy X-et neki még. Séma én 27001. Tehát ez volt a harmadik. Tehát az élet hoz ilyen helyzeteket, amelyekben azonban a sémán alapján érzelmileg sokkal mélyebben, negatívabban, elviselhetetlenebb érzelmi helyzetet. A második, én magam teremtek olyan helyzeteket. A harmadik, kiprovokálom ezeket a helyzeteket, miközben miért lenne ez tudatos? Mikor hazamegyek, föl sem erül bennem, hogy én aktív cselekvője voltam annak, hogy elutasítsanak. Föl sem erül. A fájdalmammal vagyok elfoglalva, és a fájdalmat enyhítendő, kicsit eszem, kicsit tévézek. Ennyi történik. Föl sem erül, hogy éppen kiprovokáltam valamit. És a negyedik, Ez pedig itt ülsz, és egyszer csak, hát ez nem jó. Ez nem szó semmiről. Ez nem segítségű. A negyediket úgy mondhatjuk, hogy ha nem is történik még semmi olyan se, ami a séma által kiváltaná az érzéseket, fizikai állapotot, gondolatokat, akkor belelátjuk. Belelátjuk. Belegondoljuk, beleérezzük. Nincs semmi, de mi oda tesszük a magunk élet tapasztalatából. Séma tapasztalatából. Ez is csak egy ügy, itt is csak szövegelnek. De ez fog se, itt is csak ez van. Tehát ez a négy mód, ahogyan aktívvá válhat bennünk egy séma. Az élethoz, de csúszunk lefelé, megteremtjük a helyzeteket, kiprovokáljuk őket, vagy pedig belelátjuk. Ez a négy. Na most, gyerünk! De nem mondtam még el részletesen, hogy mit lehet tenni. Azt mondja, érzelmi szükségleteinket fölismerni és tudatosítani. Fölfedezni azt, hogy tulajdonképpen ez a séma uralkodik rajtunk. Mert emlékeztek, ez egy rejtőzködő séma. Nem is nagyon vesszük észre, hogy ebben a sémában vagyunk, hiszen megtanultunk hidegben élni. Azután megtanulhatjuk azt, hogy a szükségleteink természetesek és helyén valók. Szabad pisilni. A pisilés rendben van. Köhögés rendben van. Hát van, aki szorong a köhögéstől, tudjátok? Úgy, hogy társaságisten jó, hogy köhögni fogok, és... Ihatsz a kólámból nyugodtan. Az nem szorongás kell, hogy kijönni és kérni egy kis kólát. Egész nyugodtan. Nincs benne semmi, tehát és akkor iszol, és akkor le van tudva. Szerintem ez egy jó megoldás. Jó, azt mondja. Merni választani olyanokat, akik megfelelően tudnak rólunk gondoskodni, szükségleteinkre figyelnek. Megértés, együttérzés, gondoskodás, segítségnyújtás és a többi. De akkor de fontos az, hogy képesek legyünk elviselni, hogy támogatnak minket. Elviselni, hogy jönnek és jönnek. Keresztúron, Rákos keresztúról beszélek, egy nagyon komoly szomorúságot okoztam a hölgyeknek. Sokaknak. Idősebbeknek. Fölpanaszolták a búcsú misén, hogy Feri atya, elég jó volt minden. Hát most kritizálnak az utolsó percben. De azt azért nem felejtjük el, hogy nem lehetett fölhízlalni. Ez a mi szégyenünk, az egyházközség szégyen foltja. Eddig minden papa kint volt, valahogy jött, de plébánatosan távozott. De megromlott egészségi és megnövekedett pocak mérete okán. És magával nem tudtunk semmit se kezdeni. Ez nagyon sérelmező. Számomra ez a séma, érzelmektől való megfosztottság, ez nagyon ismerős. Erről hosszan tudnék beszélni. Na csak. Van rengeteg nagyon kedves asszony. Hozzák nekem az ételt. De hova? Hát nem látnak. Hát, hogy ez egy érdekes dolog. Tehát azért, mert így nézek ki. Édes.
kifejezte egy szükségletét. Hallottam, hogy azt mondta, hogy vegyél föl. Jól van. Most lejöttél onnan. Nem kapartál lenni. Na, van még fönn? Pont nem látok a fényektől. Na, tehát. Ja, jó van, jó van, jó van, azt hittem, hogy élvezem. Vidám part, tudod? Szóval... Nem figyelnétek rám? Szóval... Hol tartok? Hát nem igaz, nem a lufinál tartok. A hasamnál. Ezúton szeretném megköszönni az egyházközség asszonyainak azt a túláradó, gondoskodó szeretetet, amivel az elmúlt 6 évben segített ez mi? De most látom, hogy nem látom. Hát ez rettenetes. Így az emberben rettenetes dolgok történhetnek. Itt altájon mindenféle dolgok, tehát nem látom. Már a rádió kedves hallgatói, az érzelmi deprivációs rémánál tartunk, és csupa komoly dologról van szó, ahogy eddig hallottátok. Pillanat, lefogyok. Jó van. Szóval. Na, tehát, hogy időbe telepni megtanultam, hogy hálás legyek az asszonyoknak. Nem kell megenni, amit adunk. Ez a középút. Tehát egyfelől tetszett hozni. De köszönöm. De örülök neki tényleg. Hát gondolt rám, ő végre nem csak hideg van. Na, nagyon köszönöm. De jó, hogy nagy figom van. Szóval, a középút az az, hogy örülni, együtt élni, tudni, elfogadni azt, amit kapunk. Például. És nyilván annyit magunkra venni, annyitból annyit élni vele, amennyire szükségünk van rá. Most hogy nézek ki? Valószínű, hogy egy kicsit sem nézek ki rosszabb, mint szoktam. Hát ez nem annyira sikerül. Következő. Erről beszéltünk a kóla kapcsán, az elhagyott gyerekkel való találkozás. De nem magyaráz neki, hanem kérdez meg, hogy mire van szüksége. Kérdez meg. És azt fogja mondani, hogy nem kérek nagyon sokat enni, csak néha egy keveset. Vagy az is jó esik, ha megkérdezed, hogy tegyek be neked is a sütőbe? És akkor mondhatom, hogy igen, vagy nem, de megkérdezed, most már egész jól tud esni. Azután, azt a kérdést is érdemes föltenni, hogyha gyerekkori önmagunkkal beszélünk, aki megtanult hidegben lenni, hogy és mire lett volna szükséged. Nem hülyeség ez a kérdés. Jó, hát most már mit törődök azzal? Nem, mert akkor kezdesz belépni egy világba, ahol az embernek szüksége van valamire, vagy valakire, és ezt ki is lehet fejezni. Oké. Mi történik, amikor túlkompenzáljuk a sémát? Na, jön egy halhatatlannak tűnő mondat, de ehhez most megigazítom magam. Szóval, mikor valaki belement a séma által vezetett életbe, nincs gondoskodás, érzelmek nincsen, esetleg akkor megélte egy ideig, hogy távol, És utána fölrobban ez a világ, és akkor a mondat így szokott hangozni, nekem is jogom van a boldogsághoz. Ezt a mondatot nagyon gyakran az érzelmi megfosztottság sémában élő emberek mondják akkor, amikor éppen nekilátnak túlkompenzálni. És azt mondják, na akkor most. És akkor ez a fájdalmas benne, hogy akkor viszont nem számít semmi. Akkor nem számít semmi. Nős, házas, sok gyerek, akkor semmi nem számít. Ez a túlkompenzálás. És ugye miért ez a mondat? Mert azt mondjuk, nekem is jogom van a boldogsághoz. És ebben mi adja az erőt, az a rengeteg hiány, amit átélt egészen, akár magzati korától kezdve. És azt mondja, hogy amikor te azt mondod neki, hogy na jó, de hát nem lesz egy kicsit sok, akkor az úgy hangzik számára, mintha vissza akarnánk rúgdosni őt abba a világba, ahol az ő szükségletei nem számítanak, és nem fontosak, és ő se számít, és ő se értékes. És akkor, ahogy szeretne gyógyulni, azt mondja, ezt kikérem magamnak, hogy engem oda valaki vissza akar rúgdosni. És akkor ezt például kiterjeszthetjük a papokra. A papok vissza akarnak engem oda rúgdosni. Ez a mondat az én fülemet nagyon bántja. Hogy mikor valaki hogy fölkiált, és azt mondja, nekem is jogom van a boldogsághoz. Ebben az összefüggésben inkább az önsorsrontó túlkompenzálásnak egy emblematikus kifejezése. És hosszú távon nem leszek tőle jól, az a baj vele. Ja, köszönöm. Legény, Luffy, te is csak két maradsz. Sajnálom. Na, a szétszóltam a jegyzeteimet, vagy én vagyok szétszólt? Következő. Vágyak megfelelő megélése és kiélése. Felismerni, hogy a társam mit tud adni, és mi az, amit nem tud adni. És akkor elkezdjük megbecsülni azt, amit kapunk a többiektől, és el tudjuk fogadni azt, amit nem kapunk a többiektől. És kezdünk ebben valahogy egyensúlyban lenni. Van, amit kapunk, van, amit nem kapunk. És amit kapunk, ezt kezdjük értékelni, örülni neki, amit nem kapunk, hogy elfogadjuk, hogy az nincsen. És a séma nem indítja be a nem kapástól az összes erőforrását és tartalékát, hogy jó-rosszul legyünk. Sértődés feladása. Elmondom, hogy sértődtem meg gyerekkoromban. Miután ismerős ez a séma, érzelmi elhanyagoltság, hiányok, volt egy barátom, meghívott magához a velencei tóra. És elmentem, és végülis a barátom. Ezért körbe bicikliztük a velencei tavat, azt hiszem voltam olyan 9 vagy 10 éves. Nagyon elég jól bírtuk. Na és mi történt, emlékszem, hogy egy délelőtt focizás után megkérdi, hogy Feri, anyukám pudingot csinál, milyen puding legyen, csoki vagy amília? Én megtanultam hidegben élni. Csoki vagy vanília? Puding. Kenyércsücske. Puding. Ugye ez az akkor, amikor átadom magamat a séma logikájának. Ha kihúzom magam a sémából, azt mondom, bőjt. Kenyérsebb, kis barátom. Kenyérsebb. Milyen erős vagyok. Na de a barátomnál, ahogy az nagyon gyakran lenni szokott, a harmadik cselekvési mód vált aktívvá, a túlkompenzálás. És azt mondtam neki, hogy én csak a vaníliát. És tudja, barátom, kér, akkor ő is, az anyja is csinálják meg a vaníliapudingot nekem. És képzeljétek el, az történt, hogy mit tudom már csoki puding volt. Ebéd, befejeztük, hozták a pudingot, volt rajta kis gyümölcs, csokire szenék, tejfihab, tök fölösleges mindegyik, azon túl, hogy finom. És én hozzásegültem, mert én megmondtam, hogy a vanília. Elköszöntem tőlük, és hazajöttem. Így, ahogy mondom. 10 évesen. Hogy képzeli? Látom, te együtt éreztél velem. A tükör neuronjai működtek. Megmondtam, hogy vaníliapudingon. A barátom, hogy nincs vaníliapuding, fütyülök rád. Azt hiszed, nem tudok nélküled élni? Kis pajtás. Bárki nélkül élek én. Ez a séma túlkompenzálása. Tehát, az is a gyógyulás felé vezető út, amikor föladjuk a túlkompenzálásból fakadó cselekvésmódjainkat. Például az elutasítós értettséget. Mert a sértettség hol vezet? Na, tudom, ilyen a világ. Megy a kör tovább. Ki se néztétek belőlem, ugye? Nem, ez nem. Ez most fájt. Hát Föri, te ilyen voltál? Nem jövök jövőjét. Tessék. Jövő héten női alkalom. Na, Feri, komolyan, gyerünk. Azt mondja. Szerintem befejezem, nem hülyeskedik. Segítővel való kapcsolat. Az első, aki ebben a sémában van, és aktív ez a séma, nem ismeri fel a valódi szükségleteit. Tehát föl se merül benne, hogy segítséget kéne kérnie. Föl se merül benne. Hát kérjen segítséget az, aki beteg. Hát a nyomorultak, azok kérjenek segítséget. Mennyi nyomorult ember van? Nem csodálom, hogy... Következő. Ha segítséget is kér, a segítőnek nem fejezi ki a szükségleteit. És a segítő belős, lobog a haja, és segít. Nem kap visszajelzést. Ha könyörög, se kap visszajelzést. Minden szép, minden jó, minden nagyon meg vagyunk elégedve. És nem történik semmi gyógyulás. Következő. Elmegy a segítőhöz, és erősnek mutatja magát. Erősnek. És amikor a séma aktívvá válik, és ő benne jön a fájdalom, a hiányérzet, és a segítő rákérdez, semmi. A csend, ez, hát több is veszek mohácsra. És ez csak a mohács. És a többi. Oké. Okay. És az is lehet, hogy a segítőtől elkezdi várni, hogy szavak nélkül is érezzen rá a szükségleteire. Nyilván a segítő erre nem képes. Ha valamire képes, valamire nem, hosszú távon erre biztos nem. És akkor ott hagyja a segítőt, mert azt mondja, ha látni való, hogy nem hangolódott rám. Na már elmentem, nem voltunk közös nevező. Egy ilyen rideg pali volt. Ilyen rideg. Hát persze, papi is biztos azért volt ilyen. Na most. Negyedik séma. Gyerünk. Ez lesz a kedvencünk. Csökkent értékűség, szégyen séma. Ugye ez a kisebb rendűség érzésem van séma. Ő az. Mi történik akkor, ha belemegyünk a séma logikájába? Olyan barátokat választunk, akik szemétkednek velünk. És ők lesznek a barátaink. Olyan környezetet választunk, olyan házastársat választunk, akik ténylegesen leértékelnek minket. Mikor a komplexusokról beszéltünk, akkor emlékeztek, beszéltünk, hogy sok házasság úgy köttetik, hogy a nőnek van egy alappozíciója, ez pedig így szól, hogy én nem vagyok oké, de te oké vagy. Vagyis a nő, miután ő a rökkent értékűség szégyen sémában van, keres valakit, hogy van egy erős férfi. Egy erős belevaló férfi, olyan kis béna vagyok, de egy erős férfivel, és találok. Mi a baj ezzel az erős férfivel? Hogy ő neki éppen ehhez illeszkedő alappozíciója van, vagyis, hogy teljesen igazad van, én oké vagyok, de te nem. Mi nagyon jól látjuk a világot, mind a ketten pontosan úgy látjuk. Gyakori. Gyakori, hogy a nőnek van, én nem vagyok oké, te oké vagy, és a férfinek pedig, hogy én oké vagyok, és te nem vagy oké. A nőnek föl sem tűnik, hogy ez talán így nincs középen. Miért tűnne föl? Hát hiszen a világ az olyan, hogy nem vagyok oké. Tehát amikor a férfi beszól neki, vagy azt mondja, hogy te utánfutó, jössz már. Hát én is tényleg. Hát tudjátok, egyszer volt. Ezek megtörtént dolgok. Ültünk egy csoportba, és eljutottunk oda, hogy megkérdezte a csoportvezető, hogy a csoporttagok akarnak-e komolyabban elköteleződni a csoport folyamatra. És mindenki mondta, hogy igen, vagy nem. Mi nem, jött Brünhilda. Brünhilda azt mondja, én szerintem nem vagyok fontos, szerintem hát teljesen mindegy, hogy én most igen mondok, vagy nem. Hát, és tulajdonképpen én arra gondoltam, hogy én olyan leszek, mint a malacnak a farka. Hogy én kis volt, van egy nagy malac, ez a csoport, és hogy én egy kis farkinca, mint a rajzfilmben, vagy a mesében, és akkor hát is elköteleződnek, mit számítok én? De hogy ha lehet olyat, nézem a csoportvezetőre, és a többiekre, akkor én olyan lennék, mint a malacnak a farka, hogy úgy amerre megy a malac, arra megy a farka is. Hát én csak egy kis farkinca. Hát aki így látja magát, miért tűnne föl neki az, hogy az ő születésnapját elfelejtik? Hát itt tényleg, hát az nem egy akkora számít, hiszen csak én születtem akkor. Hát mennyire fontosabb mindenki más, mint én? És tudjátok, a csoportvezető az nem egy pszichócsoport volt, emlékezett valamire, hogy farkincának hívják, és akkor azt mondja, hogy farok, jönnél egy kicsit segítenél neked? Nem volt annyira árnyalt a szavak finom jelentésében. Nőről volt szó egyébként. Látjátok itt? Mi a csoport, és én meg a kis manca. Ha a séma kifejti a hatását, olyan kapcsolatokba megyek bele, és maradok benn, ahol leértékelnek engem. A túlkompenzálás, nem, második lépés, megyünk mindig sorba, könnyen kitalálható, távolságot fogok tartani. Ugyanis én bennem van egy szorongás és egy aggodalom, hogy ki fog derülni, hogy én bénább vagyok, mint én. Azt tudja, hogy kiderül. Akiben a csökkent értékűség, szégyen séma aktív, ő tulajdonképpen aggódik az emberi kapcsolatokban és kapcsolatoktól, mert attól fél, hogy a másik ember belenállt. és föl fogja fedezni, hogy ő tulajdonképpen mennyire egy senki. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy ne derüljön ki, hogy béna vagyok, hogy elkerülök minden olyan kapcsolatot, ahol kiderülhetne, hogy béna vagyok. Vagy hülye vagyok, vagy szerencsétlen vagyok, vagy nem vagyok alkalmas erre, arra, amarra. Ezért elkerülöm ezeket a helyzeteket. Egyszer jött hozzám valaki, azt mondja, te Feri, hát az borzongató volt, hogy te rám néztél. Nem látom. És akkor elmondta, hogy amikor én ránéztem, akkor ő egész biztos lett abba, hogy én belelátok. Mert én olyan nagyon mélyen néztem, ezekkel a mélyen ülő szemeimmel. Azt mondja, hát tudjátok, milyen a világ. Azt mondja, hát szóval. Valaki bejött a sekrestében, hogy szeretne misét kérni. Szóval, igen, természetesen bármelyik nap, mindegyik nap misézünk, szóval, de nem szeretném, hogy a magas atya mondja. És miért nem? Szóval azért, hogy ne csúsztak a szemöldökei. Nem vannak úgy a szemébe, és nem, nekem az nem tetszik, hogy ő misézik. Ilyen ne csúszott szemöldökkel. Még jó, hogy nincs ilyen aktív sémám. Különben sírnék 3 évig, hogy lecsúszott a szemöldök. Tehát azt mondja, hogy Feri, te belém láttál. Mélyen ülő, lecsúszott szemöldökű, szívós tekintettel. Ha valakinek aktív ez a sémája, azt gondolja, hogy az előbb-utóbb kiderül, hogy ő miféle is. De ezért tartsunk távolságot, ne derülhessen ki. És mi a túlkompenzálás? A túlkompenzálás ugyanolyan gyakori, hihetetlenül gyakori. Nagyon ritka, hogy valaki csak a séma logikája alapján abba belemenve cselekszik. Ez pedig, hogy állandóan másokat kritizálunk. Kritizálunk, bemocskolunk, befeketítünk. Az internet tág teret ad a kisebb neműség szégyen sémával élők emberek számára, hogy másokat szígyanak. Hihetetlen jó. Talán erre a legjobb. Majdhogy nem. Egy egész ország után rendelkezésünkre. Mindenkibe bele lehet kötni. Hogy ki miért rossz, miért béna, miért ügye, miért... Ez tehát a harmadik, amikor túlkompenzálom a sémát. Mondok egy történetet. Képzeljük el, hogy Pál fel is buli van. Farsan van, és természetesen meghirdetésre kerül, hogy tánc is lesz. És van köztünk egy nő, és ő csökkent értés, küség, szégyen sémával érkezik. Egy. Van csak ilyen. Amikor érdemes, ő miatta most ezt tovább folytatni, azt mondanám neked egyszer, hogy gyere, keresd meg így a végén, és akkor egy percem lesz rá végül, és többet nem érzem. Szóval képzeljük el, csökkent értékiség szégyenséma, de már szorongva jön a tánc miatt. Mert hát hiszen csúnya vagyok. Hát nézzetek rám. Nem nagyon szoktak fölkérni. Mindig elmennek másokhoz, eltávolodnak. És nem is tudom, hogy érdemes el. Lehet, hogy azt fogom csinálni, ilyenkor tulajdonképpen jó is ezt, hogy van az emelet, ilyenkor fölmegyek úgy kajálni. Az jó, és akkor úgy kajálok, akkor nem is tűnik föl, hogy nem kér föl senki. Az egy jó, és akkor mindig van egy-két ember, aki ott jól el lehet lenni, és akkor úgy este, hát ha éjfél felül, mindig el szoktam már unni, és akkor úgy hazamegyek. Hát ahogy így hazamegyek, az lehet, hogy végig az utolsó metróval hazamegyek. Nem is olyan rossz az utolsó metróval. Nehogy azt gondoljátok, hogy én bárkivel beszéltem erről. Ezt anélkül is tudom. Végül is lejövök, hát miért ne? Nem vagyok én olyan öreg, hát lejövök, hát ha valaki fölkér. A Müllőgös megy a harmadik zene. Tulajdonképpen erre zenére szívesen táncolnék. És azt nem értem, hogy azokat a ronda nőket is fölkér. Hogy néz már ki? Hogy tudta azt a ruhát fölvenni? Bolond ez a nő. Mit képzel? Farsang? Vagy mi ez? Biztos jelmez. Ilyen jelmez. Az is lehet, hogy ez nem jelmez. Képes volt így jönni. Neki ez nem jelmez. Neki ez a normális. Végre valaki fölkéri. Táncol, és nézi a másikat, és de béna, de gáz, most a barátnőim nézik, hogy én ezzel a béna csáll. Hülye vagyok én, minek jöttem, mert a baromság volt, mert a bulira eljön, és táncol, és tök nevetséges vagyok én, és nézem, hogy miért nem lehet egy kicsit sötétebbet csinálni? Most miért kell ilyen verőfénybe táncolni. Hülyeség. Az a srác fölkérhetett volna. Jó, végül a táncnak, hülyeség, megyek föl kajálni. Kajálok. Nem a kóla se a régi. Még egyszer megpróbálkozik. Hát ha. És jön egy srác. Ne arra, nem érek rá, tudom, mindjárt megyek, már csak úgy leültem itt egy kicsit, mert megy az utolsó metróbusz villamosról, hogy mindenek mennek. De kösz, jól esett, hogy fölkértőz, nagyon köszönöm. Na, szerintem megyek is tőlem, most hülye vagyok én. Na, megvan. Tulajdonképpen az egész buli a csökkent értékűség szégyen sémáról szólt. Az egész az elejétől a végéig. És próbáltam érzékeltetni, hogy mi az, ami fönntartja a sémát. Négy dolog. Az első, a séma logikájával megegyező gondolatok. És a séma logikájával megegyező gondolatoknak nagyon köszönöm, ez jó eset, az unos, untalan való, belül való pörgetése. Vagyis, hogy folyamatosan mondom magamban a monológot. Miért vagyok, hogy nézek, hogy tulajdonképpen, hát még most februárban ne legyen rajtam ez a 10 kiló. Na minek, miért februárban vannak a bálok? Ez egy akkora hülyeség. Miért nem júniusban vannak, hogy kicsit jobban nézek ki? Gondolatok és gondolatok, és mind a sémáról szól. Rólad nem szól semmi, meg az életről sem. A sémáról. Ezekhez a gondolatokhoz második csoport, mi tartja fönn a sémát? Az ehhez kapcsolódó érzések. Ugye akkor kicsit szégyenkezek, akkor kicsit megvetlek, akkor kicsit tűrös volt az egészben, hogy túl nagy fény van. Sokféle érzés lehet itt, de mindegyik érzés a maga módján megerősíti a sémát. Illeszkedik az éppen aktuális gondolathoz. A gondolat persze lehet, hogy a séma logikája alapján való, az elkerülés alapján való, vagy a túlkompenzálás alapján van. Tehát többféle gondolat, többféle érzés, de mind a séma logikáján belül vagyunk. Mi a harmadik, ami fönntartja a sémát? A sémának megfelelő cselekvésmód. Az ahhoz illeszkedő cselekvésmód. És hogy eljövök, de úgy sem várok semmit, úgy sem fog fölkérni senki. Fölmegyek, inkább kajálok, hagyjuk az egészet, így legalább hagyjuk. Tehát el is kerülöm a helyzetet, amikor fölkérhetnek. És mikor benne vagyok, akkor is megy az egész, di-di-di-di-di-di-di-di. És elutasítok valakit, aki fölkért. Sémát megerősít a cselekvésmód. És van egy negyedik, amit külön is érdemes kifejezni, a sémát megerősítő kommunikáció. Ez külön nagyon fontos elem. Nem csak a belső párbeszédem magammal, hanem aztán, ahogyan kifelé beszélek, ez a kommunikáció még jobban megerősíti a sémát, előrántja, bele kiprovokálja a helyzeteket, belevisz a helyzetekbe, megteremti a helyzeteket, és a többi. A kommunikáció. Ugye mondjuk, ha valakinek érzelmi megfosztottság hiány sémája van, és addig provokálja másikat, míg az el nem utasítja. Ezt egy jó kis kommunikációval könnyű elérni. Tehát gondolatok, érzelmek, cselekvés és kommunikáció, amivel fent tudjuk tartani a sémát. Arra jutottam, most befejezésül olvasok nektek egy kicsit, a rendkívüli Milton Erickson. Remélem megvan. Egy nagyon szép kiállítású könyv. Milton Erickson egyáltalán nem volt sématerapeuta, de ez nem egy sématerápiás kurzus. Hanem csak szeretnék megmutatni nektek egy esetet, egy olyan valakiről, akinek csökkent értékűség, szégyen sémája van, és csak egy picit belenézni, hogy mi történik vele, mondjuk így hát egyszerűen, hogy hogyan gyógyul meg, vagy hogyan lesz jobban. Hogy egy kicsit bele látni ebbe a helyzetbe. Melyik székből mondjam, mondjuk, hogy legyen ilyen. Öreg após, azt mondja. Ez a világ mégiscsak locak. Ez a 21 éves lány azzal jött el hozzá, hogy szeretne férjhez menni, szeretné, ha otthona és gyerekei lennének, de még egyetlen fiú barátja sem volt. Reménytelennek érzi a helyzetét, és retteg attól, hogy vénlány marad. Azt mondja, úgy látom, az életben alsóbrendű vagyok. Nem szereztem barátokat, zárkozott és túlságosan otthon ülő vagyok ahhoz, hogy lehessen egy férjem. Azt gondolom, el kell mennem egy pszichiáterhez, mielőtt öngyilkos lennék. 3 hónapig meg fogom próbálni önnel, s ha a dolgok nem rendeződnek, az lesz akkor a vég. A nő egyedül élt, a szülei már meghaltak. A lány titkárnőként dolgozott egy építési vállalatnál, társadalmi élete egyáltalán nem volt. Még soha nem randevúzott. Ugyan egy egészen elfogadható fiatalember az irodából minden alkalommal ugyanakkor jelent meg az ásványvizes automatánál, amikor ő is, és a fiú próbálkozott is a kontaktussal, de ő figyelmen kívül hagyta és nem szólt hozzá. Emlékeztek, erről is beszéltünk. A sémával eltérő jelenségek teljesen figyelmen kívül hagyása. Csinos volt, de nem sikerült vonzóvá tennie magát. Elhanyagolt frizura, szerencsétlen öltözködés, a szoknyán szakadás, kopott leslapált cipő. A fő testi hibája szerinte egy rés a felső 2 metszőfoga között, emiatt beszéd közben takarja a száját. Valójában ez a hézag nem volt nagy és csúnya sem. Összességében az a valaki volt, aki már föladta. Lefelé haladt a lejtőn, egyfolytában a reménytelensége és az öngyilkosság foglalkoztatta, miközben ellenállt mindannak, ami hozzá segíthette az áhított célhoz, a házassághoz és a gyerekekhez. Erickson 2 nagyobb beavatkozással közelítette meg a helyzetet. Először is azt javasolta a lánynak, hogy mivel már úgy is megindult a lejtőn, lehetne még egy utolsó dobása. Ez pedig a bankban tartott pénzére vonatkozna. Teljes egészében költse magára. Menjen el egy adott üzletbe, ahol a képzett eladók tanácsokkal segítik a hölgyeket a ruhavásárlásban, majd egy megadott szépségszalonba, ahol kap egy megfelelő frizurát és a többi. A lány hajlandó volt követni ezt a fölvetést, bár semmiben sem reménykedett, de a javaslat, hogy a vég előtt még elköltse a pénzét, végül is beleillett az élete lejtmenetébe. Ezután Erikson adott neki egy feladatot. Otthon a fürdőszoba magányában kezdje el gyakorolni, hogy vizet vesz a szájába, és előső fogai között résen át azt kispricceli. Most következik egy nem szokásos terápia leírása. Gyakorolja ezt, amíg el nem éri, hogy legalább 2 méterre eltalál. Erre a nő azt gondolta, rettenetes ostobaság, de éppen az abszurditása arra késztette, hogy lelki ismereteset gyakoroljon. Amikor legközelebb a lány eljött, megfelelően kiöltözve egészen vonzó lett, és ügyesnek mutatkozott a víz spriccelésben is. Erikson tett egy további javaslatot, amikor a következő hétfőn dolgozni fog, vigyen véghez egy durva tréfát. Amikor az említett fiatalember megjelenik a vízautómatánál, vegyen egy falat vizet a szájába, és körülbelül 2 méterről célozza meg az ülfit. Majd pedig forduljon meg és fusson el, de a menekülést kezdje a fiú felé. És csak azután forduljon meg és kezdjen el szaladni a folyosó hosszában. A lány először visszautasította ezt a lehetetlen ötletet, aztán mégis némileg szórakoztatának, bár otthon bának találta. Végül úgy döntött, megteszi, tulajdonképpen illett a minden mindegy hangulatához. Hétfőn az új csinos szerelésben a szép frizurájában ment dolgozni. Oda plántálta magát az automatához, és amikor a fiatal ember közeledett, betanult módon jól lespriccelte. A fiú valami olyat mondott, ezt már nem tudták rekonstruálni később, te kis boszorkány! Mire ő nevetve el akart futni, de a megadott módon a fiú felé indult, a fiú elkapta és legnagyobb megdöbbenésére szájon csókolta. Másnap némi félelemmel közelített az automatához, joggal, mert a fiatalember előugrott valahonnan és lefújta egy vízipisztollyal. Másnap együtt mentek ebédelni. Amikor ezt követően a kliens visszatért Erikssonhoz elmondani, mi történt, kijelentette, hogy fölülvizsgálta a korábbi véleményét, és most azt szeretné, ha a doktor adna róla egy alapos kritikus jellemzést. Erikson ezt megtette, kiemelte a jó együttműködési készségét és a fejlődő képességét, amit az öltözésben a hajával elért, és hogy bár ő rendellenességnek végli a foghézagot, ez egy adottság. A nő elment, és néhány hónapon belül egy újságkivágást küldött, amely tudatta házasságát a fiatalemberrel. Egy év múlva újabb levélke érkezett egy kisbaba fényképével. Hát akkor jó éjszakát! Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Mindazok, különösen is, akik kisebb rendűségű, szégyen sémában leleckednek. Aludjatok, és jól, bár nem érdemlitek meg.